Kezdődik a Híradó szerda este, Szőlősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Huszonegy éve nem dolgoztak ennyien Magyarországon. 57 ezerrel több embernek van munkája, mint egy éve. Több ezer munkahelyet teremthet az újraindult panelprogram. Főleg a kisebb vállalkozások kaphatnak megbízásokat. Az ellenőrzött hajszállítók többségét tűzveszélyesnek találták a fogyasztóvédők, volt, amelyik lángot fújt. Az archívum kincseit eleveníti fel a közmédia új csatornája, a december 20-án induló M3. Huszonegy éves csúcson a foglalkoztatás. A legfrissebb adatok szerint augusztus és október között 3.992.000 volt a foglalkoztatottak száma, ami 57 ezerrel több, mint 2012 azonos időszakában. A foglalkoztatási adat utoljára 1992-ben alakult ennyire kedvezően. Közben tovább csökkent a munkanélküliek száma, egy év alatt 29 ezer fővel, ezzel a munkanélküliségi ráta 9,8%-ra mérséklődött.
40 millió forintba került ez a szeletelő és csomagológép, amelyel naponta több ezer terméket is képesek előállítani ebben a Baromfi feldolgozó üzemben. Az uniós és a hazai piacra is szállító Hernádi vállalkozás munkahelyteremtő pályázaton nyerte a pénzt, ennek fejében 35 új embert vettek fel. Így már több mint 200-an dolgoznak itt, de a létszám jövőre tovább bővülhet.
A társaságunk bízik benne, hogy 2014-ben újabb munkahelyteremtő pályázatok kerülnek kiírásra, amelynek keretében csomagoló és daraboló vonalakat, gépeket, eszközöket szeretnénk beszerezni, ugyanis az export és az igényes belföldi piacok ezt előírják számunkra. Ennek keretében 30-35 főt szeretnénk pluszban foglalkoztatni.
De nem csak a Hernádi Baromfi feldolgozóban nőtt a foglalkoztatottak száma, hanem országszerte is egyre többen dolgoznak.
Kvázi a rendszerváltozás óta soha ilyen közel még nem voltunk a 4 milliós foglalkoztatotti létszámhoz.
A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint 21 éve dolgoztak utoljára annyian, mint most augusztus és október között, amikor 3.992.000 fő volt a foglalkoztatottak száma. Ez 57 ezerrel több, mint 2012 azonos időszakában. A munkanélküliek száma 434 ezer fő volt, vagyis 29 ezerrel alacsonyabb, mint egy éve. Ezzel a munkanélküliségi ráta 9,8%-ra mérséklődött. Különösen kedvező, hogy a 15-24 évesek foglalkoztatása is bővült augusztus és október között. Ez leginkább a tavaly indult és az idén márciusban újraindított a fiatalok elhelyezkedését segítő első munkahelygarancia programnak köszönhető, ami jövőre is folytatódik.
A mai napig ebbe a programba több mint 4000-en vesznek részt március óta, és remélhetőleg a 5000-et vagy az 5000-es létszámot is meg fogjuk lépni még az idei évben.
Az idén újraindult program keretében a munkaadók 6 hónapig 100%-os bruttó bér és járulék támogatást kapnak, de 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettségük van. Jövőre tovább javulhatnak a fiatalok munkába állásának esélyei, hiszen az Európai Unió 15 milliárd forinttal támogatja a pályakezdők foglalkoztatását.
Az MSZP szerint a kormány nem teljesítette a munkahelyek teremtésére vonatkozó ígéreteit. Tóbiás József frakcióvezető helyettes azt mondta, bár a Fidesz 10 év alatt 1 millió új munkahelyet ígért, új állások szerinte szinte csak a közfoglalkoztatásban jönnek létre. Azt mondta, a közmunkaprogramok csak a statisztikákat javítják.
2010 óta a versenyszférában az alkalmazottak száma csökkent, és az elmúlt egy évben arra tesznek kísérletet éppen, hogy ezek a számok legalább megmaradjanak, tehát itt is a bővülés teljes elmaradása, a csökkenés áll be.
A Fidesz szóvivője szerint az MSZP hamis állításait a tények cáfolják. Selmeci Gabriella azt mondta, a szocialisták kormányzása alatt megduplázódott a munkanélküliek száma, csökkentek a bérek, sőt a baloldal ma is adóemelésre készül. A politikus hozzátette, 21 éve nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint ma. Selmeci Gabriella biztatónak nevezte, hogy tartós a kedvező trend a foglalkoztatásban, az álláskeresők száma pedig csökken.
Bizakodóak lehetünk azért is, mert tartós, sőt a várakozások fölötti a gazdasági növekedés, és a hazai vállalkozások így még több forráshoz fognak jutni, így erősebbek leszünk az új munkahelyek teremtésében, segítésében is.
A Jobbik papír ízűnek tartja a foglalkoztatási statisztikákat, a párt közleménye szerint a valósággal csak úgy szembesülhet a kormány, ha azokat tekinti foglalkoztatottnak, akiknek a gazdaság munkaerőigénye által teremtett állása van. Az LMP szerint csak a közmunkában teljesít jól Magyarország. A párt közleményében azt írja, a téli közmunka program a beismerése annak, hogy nagyrészt a közmunka javítja a foglalkoztatási adatokat. A KDNP szerint viszont a foglalkoztatás növelése és a munkanélküliség visszaszorítása és a rezsicsökkentés nem csak forintokban mérhető javulást, de egy lelkileg egészségesebb társadalom lehetőségét is ígéri. Most kapcsoljuk gazdasági szakújságírónkat, Szilágyi Bélát. Béla, ugye hallottuk, a KSH adatai szerint 21 éve nem dolgoztak ennyien Magyarországon, mint most. Minek köszönhető ez? Mit mondanak a szakemberek?
Üdvözlöm a híradó nézőit, szervusz! Az idei adatok azt mutatják, hogy a magyar gazdaság egyre jobban teljesít, és a vállalkozások is, kicsik és nagyok is egyaránt optimistában látják a jövőt, emiatt aztán elkezdtek fejleszteni, beruházni, és ez egy pozitív folyamatot indított el, egyre több embert vesznek föl. Különösen tetten érhető ez a feldolgozó iparban, ahol egy év alatt 40 ezerrel nőtt a foglalkoztatottság létszáma. Az építőiparban is egyre többen találnak maguknak munkát. Az adatok szerint az ágazatban most 7 ezerrel dolgoznak többen, mint egy évvel korábban. Összességében azt lehet mondani, hogy ma 235 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010 tavaszán, és ebből a versenyszférában mintegy 100 ezeren találtak maguknak állást, és ez a szám javulhat, ha tartós lesz a gazdasági növekedés. A jó adathoz persze hozzájárult az is, hogy 50 ezerrel többen dolgoznak külföldön, és 80 ezerrel többen közmunkásként.
Béla, Comba Sándor azt mondta, hogy a mostani adat is mérföldkő, de az idén már nehéz lesz átlépni a 4 milliós létszámot. Miért?
Valóban ez a 4 milliós létszámot nehéz lesz átlépni, ennek alapvető magyarázata az, hogy az év vége fele, az év utolsó hónapjaiban a foglalkoztatottság visszaesik. Mégpedig azért, mert befejeződnek az idei munkák, és így kevesebb emberre van szüksége a mezőgazdaságnak, és az építkezések is leállnak, főként a hideg időjárás miatt. Így aztán ebben az ágazatban is, ebben az időszakban kevesebb ember talál magának munkát. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a visszaesés, mint a foglalkoztatottság visszaesése idén talán kisebb lesz, mint az elmúlt években, mégpedig azért, mert novemberben elindult a téli közmunkaprogram, és ebben mintegy 200 ezer ember vesz, illetve vehet majd részt.
Béla, köszönjük! 3-4 ezer ember foglalkoztatását teszi lehetővé a panelprogram újraindítása. A szakemberek szerint a Nemzeti Fejlesztési Miniszter tegnap jelentette be, hogy országosan 8 ezer panellakás korszerűsítése kezdődik meg, amely csaknem 9 milliárd forintos megbízást jelent az építőiparban és a felújításban résztvevők számára. Szakmai szervezetek szerint főleg a kis és közepes vállalkozások kaphatnak megbízásokat a felújítási programban.
Az utolsó simításokat végzik a munkások ezen a 10 emeletes pécsi panelházon, az erkélyeket újítják fel. Az építőipari cégek eddig csak kisebb munkákra kaptak megrendelést a házgyári épületek lakóközösségeitől, mert a legtöbb helyen panelprogram hiány nem volt elég pénz a felújításra.
Ennélkül a program nélkül jelentős problémája akadta ezzel foglalkozó kivitelezőknek, tehát most már bizakodva nézhetnek a tavasz elé, amikor indulhatnak ezek a munkák.
Hamarosan országosan 8 ezer panellakás korszerűsítése kezdődhet meg az újrainduló Panel 2 program keretében. Ezt kedden jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter.
Ez közel 9 milliárd forintos újabb munkalehetőséget fog az építőipar a résztvevők felújítók számára biztosítani.
Az állami megrendeléseket hazai cégek kapják, amelyeknek szigorú követelményeknek kell majd megfelelniük, mondta Németh Lászlóné az M1 az Este című műsorában.
Ezek hazai helyi cégek, akiknek nagyon szigorú a építésügyi szabványoknak kell megfelelniük, tehát mondjuk egy panelház szigetelésénél, amikor a külső burkolást végzik, nagyon nem mindegy, hogy ki az, aki ezt végzi, nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű anyagból teszi ezt.
A paneles épületeknél az azt jelenti, az épületeket be kell állványozni, utána kapnak egy külső hőszigetelést, adott esetben nyilvánzáró cserjét.
Több megrendelést és bővülő foglalkoztatást vár a felújítási programtól az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Tolnai Tibor azt mondja, a kis és közepes vállalkozások számára komoly lehetőségek rejlenek a panel programban.
Negyed évre mintegy 3-4 ezer ember foglalkoztatást teszi lehetővé. És azért is fontos, mert a magas építőiparban kevesebb a megrendelés, itt nagy számú KKV dolgozik, nekik ez egy komoly lehetőség.
Nem csak az építőiparra lehet kedvező hatással a program, számítások szerint átlagosan 15-20% körüli megtakarítást is hozhat az energetikai felújítás a lakóknak.
Emelkedik a gázolaj ára, péntektől literenként 3 forinttal kell majd többet fizetni a dízel üzemanyagért, a benzinára nem változik. Egy liter gázolaj így átlagosan 422 forintba kerül majd, a 95-ös benzin pedig 402 forint marad. Az idegenforgalmi szakemberek szerint szakmai és diplomáciai siker, hogy Magyarország foghatja össze Kína és a közép-kelet-európai országok turisztikai együttműködését. A Budapesti Regionális Idegenforgalmi Központ létrehozását Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be tegnap a Kína és a kelet-közép-európai államok bukaresti csúcstalálkozóján.
Csehország után Budapest a kínai turisták legkedveltebb célpontja a térségben. Az ideérkezők azt mondják, a magyar főváros nagyon megkapó. A kultúra, a parlament és ez a tér nagyon tetszik, mondja Méli Wong. A Magyarországra érkező kínai turisták száma folyamatosan emelkedik. Míg 2011-ben 58.386 fő jött az ázsiai országból, addig 2012-ben már 72.000. A jövőben a mostaninál is több kínai turista érkezhet. Orbán Viktor miniszterelnök a közép-kelet-európai országok és Kína kormányfőinek bukaresti csúcs találkozója után bejelentette, budapesti székhelyel regionális idegenforgalmi központot hoznak létre az együttműködésben résztvevő államok.
Létrehoztuk a kínai közép-európai együttműködés turisztikai regionális központját Budapesten. Tehát ennek a 16 országnak és Kínának az együttműködését a turizmus szempontjából Budapestről és Budapesten fogjuk szervezni.
Nagy szakmai sikernek tartja a központ megalakulását a Magyar Turizmus ZRT kínai külképviseleti vezetője. Virtes Robert azt mondta, nem lesz könnyű a dolguk, hiszen a világban szinte minden állam magához akarja csábítani a kínai turistákat.
A világ egyik legjobban költő turistáiról van szó, és ugye azt se felejtsük el, hogy Kínában, ha minden igaz, jövőre 80 millióan fognak kiutazni, és ez még mindig csak az ország lakosságának kb. 6%-a. Tehát olyan potenciál van a kínai kiutazó turizmusban, amelyet gyakorlatilag a világ semmelyik más országa nem tud produkálni.
A Turizmus ZRT vezérigazgató helyettese azt mondta, a központ feladata az lesz, hogy egységesen kínálja mind a 16 ország turisztikai szolgáltatásait Kínának.
Nagyon fontos Európának a presztízse, hogy ők Európába utaznak, ezért elsősorban nekünk az infrastruktúrális fejlesztések, a légi összeköttetések, a kínai szokásoknak, a szolgáltatóknak való átadása, azok az információk, és információt kell adni, hogy érdemes és miért érdemes ebbe a régióba utazniuk.
A szakember szerint a budapesti központ megalakítása nem csak a kínai szakmai szervezetek érdeklődését keltheti fel a térség és Magyarország iránt, hanem például a turisztikai infrastruktúrális fejlesztésben érdekelt kínai befektetőkét is.
A kormány számára kiemelten fontos partner a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és a magyar gazdaság kulcs szereplőjeként tekint rá, mondta Girószász András kormány szóvivő, azután, hogy a kabinet tárgyalt a kamarával korábban kötött megállapodásokról. Parrag László, az MKIK elnöke arról beszélt, Magyarország most azon kevés európai országok közé tartozik, amelynek lehetősége van hosszú távú gazdaságpolitikában is gondolkodni. Hozzátette, a kormány az elmúlt években olyan lépéseket tett, amelyek a magyar gazdaságot talpra állították és versenyképessé tették. Ilyen volt például a keleti nyitás, a duális szakképzés bevezetése, vagy a munkahelyvédelmi akcióterv.
Mi azt látjuk, hogy a magyar gazdaság alapvetően jó pályán mozog, a gazdaság fundamentumai egyre erősebbek, sikerült kiszabadulni a kötelezettségszegési eljárás alól, az Európai Bizottság eljárás alól, ez egy óriási dolog.
Gyurcsány Ferenc személye nem akadályozza a baloldali pártok összefogását, ezt mondta ma Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Több vezető szocialista politikus viszont az elmúlt napokban arról beszélt, csak Gyurcsány Ferenc nélkül tudják elképzelni, hogy esetleg megállapodjanak a Demokratikus Koalícióval. Vadai Ágnes egyébként ma arról is beszélt, az együttműködés kérdését a szenvedély világából a racionalitásba kell átvinni.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
Gyurcsány Ferenc emlékezetes mondata néhány nappal azután mondta, hogy szeptemberben a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt nem tudott megállapodni a választási együttműködésről. Gyurcsány Ferenc ekkor kezdett önálló kampányba, és azt mondta, a politikában szenvedély kell.
Hiszek azoknak, akik egyenesen beszélnek, szívükből, szenvedélyből. A szenvedély nem indulat, nem harag, hanem az életünk.
Férjét is ne esik, tehát szenvedély is kell. Tehát azt gondolom, hogy ebben nálunk talán nincsen hiány. Tehát azzal nincsen gond. De kell hozzá racionalitás.
Vadai Ágnes, Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke most arról beszélt, a szenvedély mellett racionalitás is kell ahhoz, hogy újra tárgyalják az összefogást az MSZP-vel. Szerinte a választók is ezt akarják.
Ezt a kérdést a szenvedély világából, a racionalitás világába kell átvinni.
A Szocialista Párt szombati választmánya azonban megerősítette, hogy az MSZP csak a Bajnai Gordonféle Együtt PM-mel köt választási szövetséget. De a választmány után és előtte is több vezető szocialista politikus beszélt arról, az MSZP továbbra is fenntartja megállapodási szándékát a DK-val, de csak Gyurcsány Ferenc nélkül.
Nyitva van ez az ajánlat, de nem nálunk pattog a labda.
Akár holnap elkezdenének tárgyalni a Demokratikus Koalícióval, ha Gyurcsány Ferenc hátralépne. Erről beszélt az MSZP választmányi elnöke az ATV-ben. Botka László szerint éppen Gyurcsány Ferenc miatt nem szavaznának egy esetleges baloldali összefogásra a bizonytalan szavazók.
Ezen bizonytalan választópolgárok döntő része elégedetlen volt a Gyurcsányi az MSZP kormányzással, nem a 2015-i kormányzást akarja visszahozni. Ennek megfelelően nem én mondom, a számok mutatják, a felmérések mutatják, hogy akkor van nagyobb esélyünk, hogy ebben az összefogásban személy szerint ő jelen pillanatban nem vesz részt.
Vadai Ágnes ugyancsak a felmérésekre hivatkozva ennek az ellenkezőjét mondja.
Nem gondoljuk, és azt látjuk a kutatásokból, hogy a választópolgárok sokasága sem gondolja, hogy ennek Gyurcsány Ferenc lenne, mint az összefogásnak az akadálya.
Vadai Ágnes éppen Botka Lászlónak üzenve néhány napja úgy fogalmazott az egyik közösségi oldalon, ha azt gondolod, hogy a DK Gyurcsány nélkül bármilyen megállapodást köt, akkor nem tudsz semmit rólunk, DK-sokról.
Jogerősen bűnösnek mondta ki, és egy év próbára bocsátotta az MSZP pécsi szervezetének elnökét a Szekszárdi járásbíróság, írja a pécsma.hu hírportál. Nyőgéri Lajost nagy nyilvánossággal előtt elkövetett rágalmazásért ítélték el. A portál szerint a férfi megrendelésére 2011 őszén több ezer példányban készítettek és terjesztettek Pécset valótlan tartalmú szórólapokat Páva Zsoltról, a város fideszes polgármesteréről. Az eljárásban Nyőgéri Lajos végig tagadott, végül elismerte, hogy a szórólapokat az MSZP pécsi szervezete megbízásából ő maga rendelte meg, viszont szerinte azokon nem volt becsületsértő tartalom. A szocialista politikus a pécsma.hu-nak küldött nyilatkozatában is tagadja, hogy a szórólap nem az igazságot tartalmazta. A bíróság elmarasztaló ítélete jogerős. Ellentétes az ország érdekeivel, ha egykori sértett dolgozók nyilvánosan vádaskodnak és ezzel rontják az adómorált. Ezt mondta Gíró Szász András kormányszóvivő, Horváth András elmúlt napokban tett nyilatkozataival kapcsolatban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egykori alkalmazottja többször nyilatkozott arról, hogy több mint 1000 milliárd forint értékben csalnak adót nagyobb hazai cégek és multinacionális vállalatok, amihez az adóhatóság szerinte csak asszisztál. Horváth András ma a parlamentben is megerősítette korábbi állításait, ahová számvevőszéki és költségvetési bizottság egyik albizottságának ülésére hívták. Az ülést végül formálisan nem lehetett megtartani, mert a kormánypárti képviselők nem vettek részt rajta. Az ellenzéki pártok szerint ezzel a Fidesz megakadályozta a bizottság munkáját. A Fidesz szóvivője viszont azt mondta, az ügy a nyomozó hatóságok és nem a parlament hatáskörébe tartozik. A Jobbik országgyűlési határozati javaslatot nyújt be azért, hogy álljon fel egy ötpárti parlamenti bizottság, amelyik azt vizsgálná, hogy az Egyesült Államok és partnerei milyen a közéletet befolyásoló és hírszerző tevékenységeket végeztek Magyarország ellen. Gyöngyösi Márton képviselő úgy fogalmazott, a testületnek azt kellene kiderítenie, hogy milyen adatokat gyűjtöttek, mely pártokat, közéleti szereplőket hallgattak le, és ezt milyen célból tették.
Meggyőződésünk, hogy csak akkor mondható el, hogy a hazánkban átlátható módon működnek a politikai szervezetek, pártok és a közéleti szereplők, hogyha ezekre a kérdésekre választ kapunk.
Aláírta a koalíciós szerződést a németországi választások győztese, a CDU-CSU konzervatív pártszövetség, a legnagyobb ellenzéki erővel a szociáldemokrata párttal. Ha minden a tervek szerint halad, akkor december közepén megalakul az új, de továbbra is Angela Merkel vezette kormány.
Az utolsó megbeszélésre érkezik a választásokon győztes konzervatív pártszövetség vezetője, a jelenleg is kancellár Angela Merkel, az SPD a szociáldemokraták főhadiszállására. A nagy koalíció ellen az épület előtt többen is tiltakoztak. A győztes CDU-CSU sem így tervezte, csak hogy korábbi koalíciós partnerük, a szabaddemokraták 64 év után nem jutottak be a Bundestagba, így kénytelenek voltak a legnagyobb ellenzéki erővel tárgyalni. A koalíciós szerződést Angela Merkel, a CDU elnöke, Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a CSU elnöke, és Zsigmár Gabriel, az SPD elnöke írta alá. A két legnagyobb párt, illetve pártszövetség megegyezésének ára volt. Ezek közül a legfontosabb, hogy bevezetik a minimálbért, ami 8,5 euró lesz. Ez volt a szociáldemokraták legfontosabb követelése. Jelenleg 5,5 millióan keresnek ennél kevesebbet Németországban. Az ő fizetésük emelkedik, de emiatt munkahelyek szűnhetnek meg. Bevezetik a női kvótát, a tőzsdén jegyzett vállalatok felügyelőbizottságait 30%-ban nőknek kell alkotniuk. Nem emelik az adókat. Ebben a konzervatívok akarata érvényesült, mert a szociáldemokraták jobban megadóztatták volna a tehetősebbeket. És autópályadíjat vezetnek be a külföldi autósok számára. Ezt sem a szociáldemokraták, sem Angela Merkel kereszténydemokratái nem akarták. A kisebbi konzervatív erő, a bajor CSU viszont ragaszkodott hozzá. A nagy koalíció célja a Németország előtt álló nagy feladatok megoldása, mondta Angela Merkel. Három különösen nehéz feladat áll előttünk, folytatta: a pénzügyi stabilitás, a gazdasági növekedés és a társadalmi biztonság megőrzése. A nagy koalíciós kormányt megalapozó dokumentum a kis emberek érdekeit szolgálja, mondta Zsigmár Gabriel, az SPD elnöke, aki bízik abban, hogy a megállapodáshoz megszerzi a tagság támogatását, arról ugyanis szavazás lesz a pártban. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor december 17-én alakulhat meg az új német kormány, amelyet továbbra is Angela Merkel vezet majd.
Lemondott a lett kormány. Valdis Dombrovskis miniszterelnök és kabinetje ezzel politikai felelősséget vállalt a múlt csütörtöki rigai tragédiáért, amikor beomlott a lett főváros egyik bevásárlóközpontjának teteje. A födén valószínűleg a tetőn tárolt építőanyagok miatt omlott be, de az sem kizárt, hogy építési hiányosságok is közrejátszottak a tragédiában. 54-en haltak meg, 39-en megsérültek. A lett államfő elfogadta a miniszterelnök lemondását. Azonnali hatállyal kizárták az olasz szenátusból Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnököt. Az olasz legfelsőbb bíróság augusztusban hagyta helyben a Berlusconi ellen adócsalás miatt másodfokon kiszabott 4 éves börtönbüntetést. Ennek a következményeként volt szüksége szenátus döntésére, amely minden bizonnyal a dúsgazdag vállalkozó politikai pályafutásának végét jelenti. A tanuló szerződésekkel járó adózási előnyökre hívták fel a vállalkozók figyelmét egy kaposvári konferencián. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei igazgatósága arról tájékoztatta a gyakorlati helyen rendelkező cégeket, hogy visszaigényelhetik a tanuló szerződéssel kapcsolatos költségeket.
A tanulókat oktatják ebben a kaposvári pékségben. A cég már több mint 20 éve foglalkozik szakmunkás képzéssel.
Látjuk első osztálytól kezdődően, hogy ki lesz az, aki megmarad, és abból tudjuk építeni a céget, tehát abból tudunk építkezni azokból a gyerekekből, akik kiválóan teljesítenek, és a szakmát ugye folytatni szeretnék.
A tanulók közül a legjobbakat később főállásban alkalmazzák.
Az iskolapadban nem tudjuk megtanulni. Itt a gyakorlaton megtanuljuk a szakmának a fortéljait, a különböző csínyát, binyát, és itt jó, mert pénzt is kapunk a gyakorlati munkánkért.
A következéseken keresztül.
A szakmai konferencián felhívták a gyakorlati helyen rendelkező cégek figyelmét a tanulószerződésekkel járó adózási előnyökre is.
Lehetőség van arra, hogy azok a gazdálkodó szervezetek, akik szakképzési hozzájárulást fizetnek, ezeket a költségeket, amik a tanulószerződéssel kapcsolatban egy-egy tanuló miatt felmerülnek, a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletben leírtak szerint visszaigényelheti.
Somogy megyében jelenleg csaknem 100 képzési hely közül választhatnak a fiatalok.
48%-kal magasabb volt a kukorica termés az idén, mint tavaly, és szinte minden szántóföldi növény esetében magasabb volt a hozam az előző évihez képest, és az elmúlt két hónapban a felvásárlási árak is emelkedni kezdtek. A Gabona Termelők Országos Szövetségének elnöke szerint a termelők 70%-ának nyereséges lesz az idei év, így stabilizálhatják és fejleszthetik gazdaságukat.
A hónap elején fejezték be a kukorica betakarítását országszerte. Idén 48%-kal volt jobb a termés, mint tavaly.
Itt közel 450 tonna kukorica van tárolva.
Ebben a Borsod megyei gazdaságban az átlag feletti volt a termés, és a minőség is nagyon jó.
Itt Borsod megyében olyan 90%-ra körül mozgott hektáronkénti termés.
A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke azt mondja, bár voltak olyan területek az országban, ahol a szélsőséges időjárás miatt rossz volt a termés, a gazdák 70%-a nyereséges évet zárhat.
Átlagtermésel megvannak ebben az esztendőben, tudnak tovább gondolkodni, és tudják a gazdaságukat úgy fejleszteni, illetve stabilizálni. Akik pedig az átlag felett voltak, ők pedig nyugodtan gondolkodhatnak a fejlesztésen, és ez a legfontosabb, hogy olyan fejlesztést tudjunk biztosítani, amellyel az egész ország stabilitását növeljük.
Nem csak a kukoricatermés volt kiemelkedő, a szántóföldi növények, például a búza, az árpa és a napraforgó termés átlaga idén 17%-kal magasabb lett a tavainál. A mezőgazdaság eredményességéhez az is hozzájárult, hogy az elmúlt egy évben csökkentek az adminisztrációs terhek, bevezették a fordított áfát, illetve kedvezményes hitelkonstrukciókat biztosítottak a gazdáknak.
A mezőgazdaság egyértelműen jobban teljesít.
Az agrárgazdaságért felelős államtitkár azt mondta, a mezőgazdaság teljesítményének is jelentős szerepe van a GDP növekedésében.
A mezőgazdaságnak is köszönhető az, hogy az országban nemzetgazdasági szinten újra növekedés van. Ugye utolsó harmadik negyed évben az előző év azonos időszakához képest 1,7%-os volt a növekedés.
Az adatok szerint az első negyed évben 12, a másodikban 17, míg a harmadik negyed évben az előzetes számítások szerint 15%-kal járult hozzá az agrárium a gazdaság növekedéséhez. A szeptemberig folyamatosan csökkenő felvásárlási árak is felfelé mozdultak az elmúlt másfél hónapban. Így a gazdák jobb áron tudják értékesíteni terményeiket, a bevételből pedig többet fordíthatnak fejlesztésre.
A Magyar Országos és a Fővárosi Katasztrófa Védelem, valamint a közútkezelő társaságok is felkészültek a téli időjárásra, mondta Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófa Védelem igazgatója. Ellenőrizték a hókotrógépeket, sószórókat és egyéb gépjárműveket, valamint azt, hogy megfelelő mennyiségben van-e tartalék szóróanyag. Az igazgató azt mondta, egyszerre 250 tűzoltó van szolgálatban, de ha kell, akkor ezt a létszámot akár meg is tudják háromszorozni. 10-ből 7 hajszárítót talált balesetveszélyesnek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. Volt olyan készülék, amelynek burkolata kigyulladt, és csak poroltóval volt megelőzhető, hogy sűrű mérgező füst kíséretében teljesen elégjen. A hatóság karácsony előtt arra hívja fel a figyelmet, hogy mindenki alaposan fontolja meg, hol vásárol elektromos háztartási eszközöket.
Extrém esetben ugye ki is gyulladhat a hajszárító, mint ennél is. Ez kigyulladt, és gyakorlatilag mint egy lángszóró működik.
Megolvadt ez a hajszárító, miközben a szakemberek tesztelték. Ez az egyik azok közül, amelyet balesetveszélyesnek minősített a Fogyasztóvédelmi Hatóság az elmúlt egy évben végzett vizsgálatok közben. 10-ből 7 készülék bizonyult használhatatlannak, volt amelyik ki is gyulladt. Karácsony közelettével azonban nem csak a hajszárítókat, hanem más elektromos háztartási eszközöket is vizsgált a hatóság.
Annyira felmelegedhet, hogy kigyújtja ezt a foglalatot.
A fényfűzérek között is vannak olyanok, amelyek könnyen lángra kaphatnak. Ez a lámpasor például már a felkapcsolás pillanatában is szikrázik. Ez a másik pedig ki is gyulladt, ami veszélyes elektromos tüzet okozhatott volna egy lakásban. Mindegyiket kivonták a forgalomból. A hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy az ünnepek előtt mindenki fokozottan ügyeljen arra, hogy biztonságos terméket vásároljon.
Lehetőség szerint az ilyen balesetveszélyes termékeket kerüljük el. Nyilvánvalóan nagyon sok olyan körülmény van, ami hatósági eljárás vagy hatósági vizsgálat során nyerhet csak megállapítást, viszont a fogyasztók is oda tudnak figyelni a vásárlás során. Lehetőség szerint biztonságos helyről üzletben vásároljanak villamossági terméket.
Felrobbant a tévé és lángolt az adventi koszorú a hibás karácsonyi izzók miatt. 2 éve egy erre a célra berendezett konténerben mutatták be a tűzoltók, hogy milyen veszélyes lehet egy rosszul megválasztott fényfüzér. Az akciót akkor több járókelő is megdöbbenve figyelte a fővárosban. A katasztrófa védelemnél azt mondják, az ehhez hasonló elrettentő képsorok is hozzájárulnak ahhoz, hogy évről évre kevesebb a karácsonyfa tűz.
A hátrányos helyzetű családokon segít az Ökumenikus Segélyszervezet Szociális és Fejlesztő Központja, amelyet ma adtak át a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőben. A központ segíti a helyiek munkához jutását, és az épületben helyet kapott egy árvízi logisztikai központ is.
Na, kéket hova teszem?
Az óvoda kezdésre készítik fel a 2 éves kisfiút a Szendrői Fejlesztő Központban. Az édesanyja szerint nagy segítség az Ökumenikus Segélyszervezet munkája.
Segítik őket az óvodába, hogy törőközzenek, kezet mossanak 10 órai előtt, hogy fogják a ceruzát, hogy színezzenek. Sokat segítenek nekik itten.
Az épületben kapott helyet a biztos kezdett gyerekház, emellett olyan képzéseket is indítanak, amelyek segítenek a szülőknek az elhelyezkedésben.
Lesznek képzési programjaink, munkaerőpiaci érvényesülésben fogunk segíteni. Szeretnénk úgy foglalkozni családokkal, hogy nem csak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel is.
Az épületben kialakítottak egy árvízi logisztikai központot is, ha szükség lenne rá, innen irányítják majd a védekezést. A Szendrői központot állami támogatásból és adományokból építették fel.
Újszécsényi tervből közel 45-50 millió forinttal támogatta az állam ezt az építkezést, illetve magát a programot. Körülbelül ugyanennyit gyűjtött össze az Ökumenikus Segélyszervezet, és nyilván a hosszú távú fenntartás is szükséges, és ezt az állam nem csak itt, hanem szerte az országban további 42 háznál meg fogja tenni.
A központban már most 10 család jár rendszeresen, de a jövőben akár több százan is kérhetnek itt segítséget.
Elkezdődött a Hanuka, meggyújtották az első gyertyát Budapesten a Nyugati téren. Ez a zsidó vallás egyik legnagyobb ünnepe. A 8 napon át tartó ünnepséget Köves Lomó, az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabbija nyitotta meg. Minden nap más neves művész vagy közéleti személyiség gyújt majd gyertyát. A több mint 2000 éves ünnep gyertyái a hit erejére hívják fel a figyelmet. 5 fiatal, 30 év alatti újságíró vehette át ma a Junior Prima díjat a Művészetek Palotájában. Elismerésben részesült többek között Mohai Balázs, az MTVA MTI fotóriportere is. Munkáit számos magyar sajtófotópályázaton díjazták már, tavaly pedig a legjobb 30 év alatti fotóriporternek választották meg. Egy 50 évvel ezelőtt bemutatott produkcióval a Cirkusz Revű Színészek a Porondon című műsorral indít december 20-án a Közmédia Retro csatornája az M3. Szabó László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója azt mondta, az új program már az indulás napján 1,4 millió háztartásba jut el, több nagy kábelszolgáltatónál az alapcsomagban lesz elérhető az M3.
Mi lenne a kérésetek?
Szeretnénk, ha Szücsüdit csinálna nekünk egy frizurát.
Több ezer különleges kérés teljesült a 3 kívánság című műsorban. A zene butikban pedig máshol nem látható külföldi sztárvendégek is megfordultak. A 80-as években nem maradhatott el vasárnap este a Kapcsoltam című telefonos játék nélkül sem. A betelefonálónak a képernyőn látható agyafúrt feladatokat kellett megoldania. És ki ne emlékezne arra, ahogy közben a műsorvezető Rózsa György az elmaradhatatlan fehér öltönyében rendszeresen meghúzta a vízzel teli poharat.
Ráhúzok egyet.
Ez volt az első olyan vetélkedő, ahol egy ember ült bent, csak engem láttak végig, ugye, és 40 percig élőbe kellett játszani. Nagyon száraz volt a stúdió, és nagyon kellett, hogy kicsit így. Máskor az ember tud úgy inni, hogy amíg a riportalanyt mutatják, addig iszik. De itt nem volt semmilyen, vagy amíg filmbejátszás van, iszik.
Az M3 Retro csatornán elsőként a Cirkusz Revű Színészek a Porondon című szórakoztató műsort vetítik. Sok olyan összeállítást is megismételnek, amely a bemutatása óta nem került adásba. minden korosztálynak kínálnak majd szórakozást.
Függetlenül attól, hogy ki hány éves, mert azt látom, hogy a gyerekeim pont annyira kíváncsiak mondjuk a Zsuzséva rendezte Feketevárosra, mint mondjuk egy ma készülő műsorra, mondjuk a Maradj talponra, vagy a Magyarország szeretlekre.
A kínálatban lesz sport, vetélkedő, filmsorozat és sok zenés összeállítás. Az MTV a megbízott vezérigazgatója azt mondta, a közmédiának hatalmas archív állománya van, amelyet így szeretnének megosztani a nézőkkel.
Az a hatalmas archív állomány, amelyik a rendelkezésünkre áll, az megjelenjen a nézők számára. Eddig is használtuk ezt az archívumot, de nem egy egész csatorna számára.
A közmédia retro csatornája december 20-án indul. Már az induláskor 1.400.000 háztartásba jut el, és a nagyobb szolgáltatóknál az alapcsomagba kerül az M3.
A híradó végén most jönnek a sporthírek, nézi Enővel, aztán pedig az időjárás jelentés, utána retro kabaré, aztán Bábel. 10 óra 20 perckor kezdődik ma az este, szó lesz a foglalkoztatási adatokról is. Az este után rögtön híradó, várom önöket, viszontlátásra!